Folytatódik az Aréna, a stúdióban Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. Ugye itt az átmeneti szállásokról és azokról a családok krízis helyzeteiről beszéltünk. Uh-huh. Itt az elmúlt hetekben látott napvilágot egy olyan elképzelés a kormány részéről, ami ugye azon alapul, hogy állítólag az országban van 500 ezer olyan lakás, amit elvileg nem használ senki. És a szakértők azt mondják, hogy ennek legalább a felét be lehetne vonni valamiféle ilyen szociális bérlakás jellegű programba. Ön hogyan látja ezt a kérdést? Lehet-e valamiféle megoldás?
Abban nem vagyok biztos, hogy ez kormányzati elképzelés volt. Talán azt hiszem, hogy egy civil kezdeményezés volt, akik ezt felvetették. Való igaz, hogy vannak ilyen elérhető lakások. Azonban a mi tapasztalatunk az, hogy önmagában nem elegendő a szociális bérlakás, és azt mondjuk, hogy itt van, tessék beköltözni. Tehát az esetek nagyon nagy többségében szükség van arra, hogy azok az emberek, akik oda beköltöznek, azok kapjanak hosszú távú segítséget. Tehát egyfajta, ha tetszik, mentorálást, ha egyfajta melléjük állást, akik tanácsolják őket a napi életükben. Tehát nem lehet az embereknek, aki nagyon mélyről indul újra, nem szabad a kezét elengedni, és nem szabad azt mondani, hogy tessék, mostantól intézd a dolgodat egyedül. Tehát egyre inkább azt látjuk, hogy ezekben a folyamatokban egy hosszabb távra való építkezésben kell gondolkodni, és ehhez szükség van arra, hogy szociális munkásokat oda tegyünk az emberek mellé. Legalábbis mi ezt tapasztaltuk.
Említette az előbb Tordát. Ott egy olyan helyzetben mit lehet kezdeni?
Nagyon sokat. Nagyon sokat. Ugye azt nem elég hangsúlyozni, hogy aki... A gyorsan ad, az kétszer ad, ugye? Tehát egy-két napon belül gyakorlatilag ott voltunk a helyszínen, és ez még persze önmagában nem mond sokat, hogy ott vagyunk a helyszínen, hanem az mond sokat, hogy nagyon gyorsan sikerült tisztázni azt, hogy milyen károk vannak, és mi az, amit az állam, az önkormányzat, vagy esetleg a környező települések tudnak vállalni, és hol van az a terület, ahol mi segíteni tudunk. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy mi nagyon gyorsan reagáltunk erre, és a megérkezés követő második nap már szállítottuk ki a 4 kilométernyi tetőlécet, ugye, mert a mennyiséget kiszámoltuk, hogy mennyire van szükség, és kiderült, hogy tetőlécre van szükség, és kúpcserépre, mert a szomszéd faluból, meg a tartományból hoztak már cserepet, de nincsen elég kúpcserép, és nincs is rá ígérvény, hogy kúpcserepet kapnak. Tehát ugye ez az, amikor nem az történik, hogy valamit fölrakod a segélyszer szervezet valahonnan, vagy valaki azt mondja, hogy itt van adomány, tessék vinni, hanem oda mentünk, megnéztük a helyszínen, átbeszéltük a helyi vezetőkkel, meg az emberekkel, hogy hol van a legnagyobb szükséglet, és arra néhány órán belül reagálni tudtunk, tehát megtörtént a kiszállítása, egy napon belül milliós nagyságrendben, már forintban, helyszíni beszerzéssel tettük ezt az egészet, és hát nagyon Dobai polgármester úr nagyon köszönte ezt a gyors segítséget, és hát most már úgy tűnik, hogy ez folytatódni fog kormányzati támogatásból, és egy újabb, egy ilyen 1,5 milliós segítségnyújtás történik. Tehát az a bizonyos 100 ház, amelyik nagyon jelentősen, meg 500 melléképület, ami megsérültek, hát nem csak, hogy megsérültek, hát gyakorlatilag összeomlottak. Tehát ahol a tornádó kerítéseket döntött ki, melléképületeket semmisített meg.
És most hogy néz ki a településnek? Mennyire sikerült?
Amikor ott jártunk, most a héten lesz a következő útunk, a következő héten, akkor azt láttuk, hogy nagyon gyorsan reagáltak az emberek. Tehát ez egy dolgos magyar lakta a faluról van szó, nem vártak a csodára, hanem azonnal elkezdték a helyreállítást, és hát nagyon sok helyről is kaptak segítséget, független attól, hogy magyar vagy nem magyar település. Mondták, hogy a mellettük lévő falu az szinte tiszta szerb, és fölpakolták a létező összes cserepet, amit találtak, és már küldték át nekik, hogy segítsenek. Tehát itt szép összefogásnak lehetünk a tanúi, de hát ez mindez egy olyan 50%-a volt a kárnak, tehát ezt folytatnunk kell, és hát hálásak vagyunk azért, hogy az adományozóink gyakorlatilag ezt lehetővé teszik azzal, hogy a 1353-as telefonszámot hívják ezzel a 250 forinttal, ami nagyon szolid összeg, segítik a munkát, vagy éppen az online adományozásnak a formájában, vagy egyszerűen más formában adnak, nyújtanak segítséget, és ez generálja tulajdonképpen, hogy így tud ez a mi közösségünk nagyon gyorsan aztán reagálni.
Most mi a legaktuálisabb feladat? Gondolom a belvíz az, ami pillanatnyilag talán a legnagyobb problémát okozza.
Igen. A belvíz, ott kiszámoltuk, hogy vajon egy segélyszervezeti munka az milyen eredményeket tud elérni, és hát a számításaink szerint több mint 40 ezer köbméter volt az a vízmennyiség, amit mi kiszivattyúztunk és visszaemeltünk a főágba. Itt elsősorban Zagyváról van szó, és mintegy 400 önkéntes óra volt, amit eddig teljesítettek azok, akik jelentkeztek nálunk.
Itt konkrétan ezt hogyan kell elképzelni? Tehát ez ott helyben milyen igen. területeken, vagy mikben okozza igen. a legnagyobb problémát?
Igen. Tehát ugye
ez
megint csak ugye nem úgy kell elképzelni, hogy a segélyszervezet fogja a szivattyúit, és aztán azzal elindul, és becsönget, vagy beszól a különböző településekre, hogy kell-e segítség, vagy nem kell segítség, hanem itt hadd mondjam el, hogy a legelső szakaszban ugye nekünk van a Vodafone Magyarország alapítvánnyal egy együttműködés. Létrehoztunk egy humanitárius alapot. Ez egy nagyon példamutató kezdeményezés volt, hiszen a humanitárius alap, amire a Vodafone Magyarország alapítvány azt mondta, hogy 10 millió forinttal feltölti, akkor ez gyakorlatilag azonnal mobilizálható. Tehát nem kell arra várni, hogy beérkezzenek az adományok, hanem már meg lehet vele indulni. Na most, amikor ezt láttuk, akkor elkezdtünk a köti víziggel tárgyalni, ugye ez a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Tehát éppen azért, hogy amit mi teszünk, az ne feltétlenül ugyanaz legyen, amit a kormányzat vagy az állam tesz, vagy amit azok a cégek tesznek, akik erre hivatottak. És azt mondta az igazgató helyettesük, hogy ez egy hiánypótló dolog, amivel ti jelentkeztetek, mert amit mi ellátunk, azok sokkal nagyobb feladatok. Tehát ők ugye itt 1 millió köbméter vizeket emelnek át egyik helyről a másikra, tehát mások a méretek természetesen. Viszont ahol szükség van, az a lakossági segítségnyújtás, tehát a településeken belül, az önkormányzatoknál, ahol nincs elég szivattyú, hogyha kapnak, akkor is előfordul, hogy az kevés. Tehát itt valóban egy hiánypótló segítségnyújtás történt azzal, hogy elkezdtük a településeken belül a víznek a kiszivattyúzását. Jász, Alsó-Szentgyörgyről van szó, Alattyánról és Jásztelekről. Az volt hát számomra igazából a meglepő, hogy azt mondták a vízügyesek, egyébként kitűnő szakemberek, hogy ott van egy kis belső tó a településen, és oda kell menni, és onnan kell, ami közel van az agyva, az onnan kell kiemelni a vizet, és akkor először nem nagyon értettük, hogy miért onnan, hát miért nem a pincékhez
igen,
kell
miért
menni,
onnan, ahol miért konkrétan problémát
okoz. És akkor elkezdtek a gépek dolgozni. Itt ugye 9 szivattyú, és ugye 1200 liter percenként, és akkor egyszer csak elkezdtek jönni az emberek, hogy hát megy le a vízszint, mi történt, megy le a vízszint a pincébe. Tehát számunkra nagyon fontos, hogy egy megfelelő szakmai támogatás legyen a háttérbe, és hogy valóban a munka, amit elvégzünk, az olyan legyen, hogy érezzük mi is ennek az eredményességét, és hogy valóban hasznos volt ez a munka, és ha mi nem megyünk, akkor nem lett volna más, aki ezt megcsinálja.
Kik dolgoznak ott? Elegen vannak-e? Tudnak-e még segíteni? Akik akarnak, tehetik?
Igen, hát itt egy több, mint egy gyakorlatilag egy heti munkáról van szó, és azért az első egy-két napban itt éjjel-nappal mentek a berendezések. A berendezéseket nem lehet ott hagyni. Ott kell a felügyeletnek lenni, hideg van, legfeljebb gépkocsiba lehet beülni, és onnan figyelemmel kísérni, óránként fel kell tölteni a berendezéseket benzinnel, mert elfogy a benzin be kell szerezni. Azért itt egy nagyon komoly hátteret kell ehhez biztosítani. Nekünk van egy külön csapatunk, akik a humanitárius katasztrófák esetében végzik a munkájukat, de nagyon sok önkéntesre van szükségünk, és ki is adtuk a hírt, hogy várjuk az önkénteseknek a jelentkezését, foglalkozunk az önkéntesekkel külön is, és hát hívjuk is mindazokat.
És mennek ők, hova mehetnek, hol jelentkezhetnek, kiket várnak? Igen, van-e valami követelmény, hogy ki jelentkezhet?
Igen, itt elsősorban jelentkezni kell nálunk. Van egy cím, ugye az önkéntes kukac segélyszervezet.hu, itt ide lehet e-mailt küldeni, vagy egyszerűen a segélyszervezet honlapját megkeresik, és ott bejelentkeznek, ugye ez a nagyon egyszerű, a segélyszervezetet a keresőbe beírják, akkor az ökumenikust minden további nélkül megtalálják, ide be lehet küldeni a jelentkezést, mi találkozunk az önkéntesekkel, egyfajta képzést is tartunk nekik, és hát megpróbáljuk a megfelelő embert a megfelelő helyre, hiszen többnyire tudatában vannak az emberek a képességüknek, hogy mi az a feladat, amit ők szívesen vagy amit el tudnak vállalni, és akkor azt szerint próbáljuk őket beosztani. Itt elsősorban arról volt szó, hogy egyfajta felügyelet, és hát a gépeknél azért előfordulnak műszaki hibák is. Tehát, hogyha valakinek műszaki képzettsége volt, azt még jobban tudtuk használni. Igaz, hogy ilyen esetben azért természetesen a vízügynek is van egyfajta nagyon komoly technikai háttere, és hogyha szükséges, akkor a gépeket újraindítani, akkor ebben azért ők tudnak segítséget nyújtani.
Árvíz, ez ugye még nem annyira a jelen, de nem tudom, hogy önök mire számítanak.
Ugye itt évről évre a Magyarországon ez a téma felmerül, és
azért de most talán látjuk, fokozottabban, mert látjuk, most látjuk, hogy igen, már áradnak, igen, és hát elvileg ugye még a vízügyi területeken, ahol nem is nagyon igen, kezdett el olvadni.
Igen, és hogyha ugye ez párosul nagyon komoly esőzésekkel, plusz az olvadás, igen.
Komoly árvízre igen, lehet számítani.
Nézzük meg a dolgokat, azt látjuk azért, hogy itt egy nagyon komoly készültségi fok van, és azért föl van az ország erre készülve, de hát lehetnek rendkívüli helyzetek, mint hogy a Belvíz kapcsán is vannak rendkívüli helyzetek, és mi készen állunk arra, hogy adott esetben újra a helyszínre menjünk és segítsünk. Most mindesetre már van egy olyan kapacitásunk ezzel a közel 10 nagy, viszonylag jó teljesítmény szivattyú valamiben a lakossági károknak a megelőzésében, vagy egyszerűen más szóval az emberi értékek védelmében szerepet tudunk vállalni, és ezt természetesen tudják a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnak a vezetői munkatársai meg tudnak szólítani bennünket, készen állunk arra, hogy ilyen helyzetben segítsünk.
De külön készülnek egyébként erre? Tehát számítanak erre valamilyen szinten, vagy ez ebből a szempontból buta kérdés, mert most addig, amíg nem történik nem, semmi, addig nem...
Nem, egyáltalában nem. Ez egy nagyon jogos kérdés. Ha egy szervezet arra szakosodik, hogy humanitárius vagy rendkívüli helyzetekben segíteni kíván, akkor arra fel kell készülnie. Úgy a tapasztalt munkatársaival, mint azoknak a mobilizálásával, illetőleg esetlegesen más munkatársaknak a bevonásával, hogy átcsoportosítjuk az erőket, és megpróbálunk akkor rendkívüli időszakokban már olyanokat is bevonni, akik esetleg más területen dolgoznak, de erre az időszakra áthelyezhetők, és ahogy említettem...
Tehát már elkezdenek gyakorlatilag szervezni bizonyos
így van,
dolgokat.
Így van, tehát itt logisztikai...
Élelmiszert előre gyűjteni, vagy nem tudom, hogy miket...
Nem, hát itt egy logisztikai tervezés zajlik, vannak beszerzési forrásaink, vannak raktáraink, a raktárkészleteinknek a mobilizálásáról van szó ilyenkor, járműveink vannak, ezeket a járműveket akkor menetkész állapotba kell helyezni, figyeljük a folyamatokat, kapcsolatban vagyunk akár a katasztrófa védelemmel, akár a vízügyi szakemberekkel. Tehát itt egy nagy mértékű koordinációnak kell lezajlani a háttérben, hogy amikor elérkezik a pillanat, hogy most szükség van rátok, akkor mi azonnal készenlétben vagyunk és indulni tudunk.
Az évek óta, hogyha önökkel beszélünk, akkor azért meg szoktuk kérdezni, hogy a gazdasági helyzet miatt változik-e az emberek adományozó kedve, lehetősége, ezt lehet-e érezni, mert azt még talán erős volna kijelenteni, hogy hogy a válságból ki jöttünk, vagy ki felé jövünk, tehát egyre nehezebb bizonyos csoportoknak a helyzete.
Ez kétségtelen így van, de tegyük a másik oldalt is ide. Most a legfrissebb adatok azok azt mutatják, hogy 53.600 hívás érkezett a 1353-as adományvonalunkra. Azért ez egy elég szép szám. Igaz, hogy nem rendkívüli, de hát azért nem volt Magyarországon gátszakadás, mint ahogy jó pár évvel ezelőtt történt, és nem kellett embereknek a százait vagy ezreit kitelepíteni, nem kellett rendkívüli szállásoknak a sokaságát működtetni.
Tehát meg aztán esetleg új igen. lakásokat építeni.
Úgy van, tehát nem kellett igen, házakat rendbe tenni, újjáépíteni, nem omlottak össze. Tehát akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lett volna a társadalmi szolidaritás. Így is azért azt gondolom, ez nagyon figyelemre méltó. Évek óta azt mondjuk, és én ezt csak meg tudom erősíteni, hogy a magyar népnek a szolidaritásában, mintha mi azt éreznénk, hogy nem függ a gazdasági körülményektől, hanem egy lelki állapottól függ sokkal inkább. Tehát hogyha egyfajta összetartozásnak az érzése erős bennünk, akkor nem lehet, hogy egy rendkívüli helyzetbe kihújjanak emberek ebből a rendszerből. És hogyha nézzük azt, hogy a különböző kis helyi rádiók, médiák is, akár a rendkívüli hó miatt, vagy az áramkimaradások miatt, vagy más esetekben milyen mértékig mobilizálják és mobilizálták az embereket, és nem is nagyon kellett különösen felkérni őket, akkor én azt gondolom, hogy erre mi nagyon, nagyon büszkék lehetünk, hogy ez az ország így tart, hogy árvizek, vörös iszap és mindenféle katasztrófákon és nehézségeken átjutva meg tudott erősödni a társadalmi szolidaritás, és sokszor nem is kell felhívással fordulni a lakossághoz, mert egyszerűen elkezdik az ökumenikus segélyszervezetnek a telefonszámát hadd mondjam még egyszer, a 1353-at hívni, vagy egyszerűen jönnek adományok a számlánkra.
A többiekkel milyen a kapcsolat, és mennyire kell velük egyeztetni, mennyire egyeztetnek velük, mennyire koordinálják a tevékenységüket?
Igen, abban az esetben, ugye, hogyha egy rendkívüli helyzet elő áll, akkor természetesen igen, ezt tettük a Vörösiszap kapcsán, hogy egy nagyon szoros és mindenre kiterjedő együttműködést alakítottunk ki, minden apró részletre oda tudtunk figyelni, megszüntettük a párhuzamosságokat, különböző igazolványtípusokat vezettünk be, tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évtizednek a legnagyobb eredményének volt tekinthető az, amit mint segélyszervezetek elértünk a Vörösiszap kezelése kapcsán, hogy egy sokkal magasabb szintre tudtuk emelni az együttműködés, és tehát természetesen
de
ezzel sokkal eredmény.
Is kell egyeztetni, nem egy ilyen belvíznél, vagy mondjuk az áramkimaradásnál, hogy ne menjen három segélyszervezet egy pincébe szivattyúzni.
Természetesen akkor, hogyha ha más is ezt teszi, úgy vettük észre, hogy ebben az esetben ez nem történt meg, tehát hogyha mondjuk egy szervezet végzi ezt a munkát, akkor elég úgy gondolom, hogy a hatósági és különböző helyi és önkormányzat és egyeztetéseket elvégezni. Amennyiben több ilyen karitatív szervezet foglalkozna ezzel akár a szivattyúzással, akár a generátoroknak a telepítése, akkor természetesen az egy kötelezvény
számunkra. És most nem nagyon voltak ott a többiek?
Egész bizonyosan igen, de ezzel a típusú segítségnyújtással úgy gondolom, hogy mi egy elég sajátos útját választottuk a segítségnyújtásnak, és nem láttunk hasonló ilyen példát.
Maradt még egy kis időnk, és hát önök nagyon sok mindennel foglalkoznak, azon kívül is, hogy adott esetben egy katasztrófa helyzethez, vagy krízis helyzethez nyújtanak segítséget, és van egy dolog, ami hát engem különösen érdekel, ez egy régebben zajló program végül is, és valamilyen szinten kapcsolódik ahhoz a témához, amit már érintettünk, hogy családokon próbálnak segíteni átmeneti szállással, illetve más egyéb móddal. Ez az esélyteremtés együtt program, ami gyakorlatilag megpróbál állást szerezni azoknak, akik erre rászorulnak.
Igen, ez valóban egy új próbálkozásunk, nem is olyan rossz.
Sőt, egészen igen. Konkrétan, hogy még korhatár is van, azt hiszem, 18-35 közötti fiataloknak próbál segíteni.
A fiatalon, a generációról van szó. Ezért ez nem egy hagyományos munkaközvetítés, hadd mondjam el rögtön, hogy a hallgató számára is világos legyen. Itt egy több hónapos intenzív foglalkozásról van szó. Tehát két ilyen irodánk is van most már Budapesten, és közel 68%-os eredményességgel dolgoztunk, és dolgozunk, tehát közel 70%-os eredmény. Az óriási dolog, hogyha nézzük, hogy jelentkező emberek, és ennyinek tudunk munkát találni. De ehhez nagyon fontos, hogy a képzés az ne abban merüljön ki, hogy kell életrajzot írni, és hogy kell felöltözni, amikor egy állásinterjúra elmegy valaki, hanem egészen máshol kell kezdeni. És ahol mi kezdtünk, az, hogy megnézzük, hogy hol is tart az a jelentkező a képességeiben.
Jelentkezőkről van szó, tehát még mielőtt oda kerülnek emberek, nem önök ajánlják embereknek. Akik nehéz helyzetben vannak, hogy majd segítünk, nem. Hanem önöket ezzel föl kell keresni.
Így van, be kell jönni az irodánkba, meg kell keresni bennünket, és hogyha valaki bejelentkezik, akkor elkezdődik vele.
Vannak valamiféle kritériumok ahhoz, hogy valaki részt vehessen ebben?
Nem, nincsen, ez a korosztály. A korosztály a kritérium, és utána a legelső dolog az, hogy leülünk a jelentkezővel.
Tehát hogy honnan indul, azt felmérik, és utána mit tudnak segíteni?
Igen, tehát először elkezdjük, egy alapos felmérés történik, és akkor utána elkezdődik egy rendszeres képzés. A képzésnek a lényeges elemei, hogy az előbb említettem, az, hogy fölmérjük a képességét annak, aki jelentkezik. Fölmérjük, hogy milyenek az ambíciói, hogy mi az jövő elképzelése, hogy mit gondol önmagáról, hogy milyen munkára szeretne jelentkezni. És akkor elkezdődik egy olyan képzési szakasz, aminek az eredménye sok esetben az, hogy az ambíció és képességei alapján nem is arra a munkakörre lenne alkalmas, amit ő feltételez magáról, vagy túlbecsülte, vagy alábecsülte képességeit. És akkor annak megfelelően próbálják a szakembereink őket terelni abba az irányba, amiben mi úgy látjuk, hogy a komplett személyiség talán alkalmasabb volna arra, hogy ilyen típusú munkára jelentkezzék. És valahol azt gondoljuk, hogy ez a titoknak a nyitja, hogy ennyire jók az eredmények, hogy ilyen eredményesen tudunk, hiszen főleg, ha valaki tartósan van munkanélküli állapotban, nagyon nehezen tudja megítélni már a saját helyzetét. Tehát irreálissá válnak az elképzelések.
Hogy valakinek át kell képeznie magát.
Pontosan, ebben is tudunk segíteni az átképzésben is, és hát egyfajta mentorálás is, tehát van egy klub, ahova azok az emberek is visszajárnak, akik rajtunk keresztül ennek a képzésnek, a több hónapos képzésnek a során állást találtak, és akkor visszajönnek ebbe a klubba, és találkoznak azokkal, akik most vannak ebben a folyamatban. Tehát egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon szép feladat, úgyhogy nem is volt meglepő számunkra, amikor a Csőfalvai államtitkár úr ott volt, és azt mondta, hogy hát ennek helye van, és helye kell, hogy legyen a mai magyar rendszerben, amit mi itt kitaláltunk, hiszen hát az az érdek, hogy az emberek munkát minél többen dolgozzanak, és ez egy segélyszervezet számára is egy nagyon-nagyon fontos kötelezvény, hogy úgy végezzük a munkánkat, hogy az emberek önállóan nélkülünk is folytathassák, hogyha nagy bajba is kerültek, de nélkülünk is tudják majd folytatni.
Hát reméljük, hogy ez működni fog. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és remélem, hogy a közeljövőben most a tavasszal az árvíz miatt nem fogunk nagyon sokat beszélni.
Köszönöm szépen az érdeklődést.
Az Aréna vendége Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója volt.